Mennyei Atyám, hálát adok neked az irántunk való bizalmadért, és azért a bizalomért, amit megélhetünk feléd mindannyian. Köszönöm, hogy arra tanítasz bennünket, hogy ne féljünk, hanem bízunk. Jöjj Szentlélek, és dicsőítsd meg az Atyát ebben az órában, közöttünk és bennünk. Amen. Ennek az elmélkedésnek a címe: félelem nélkül a jelenben, a mában és a holnapban. Talán aktuális. Az első kérdés, amire választ keresek, mi a félelem? A szakemberek szerint a bizonytalanságra adott érzelmi válasz. Amikor biztonságban érezzük magunkat, nem félünk. Amikor bármi bizonytalanná válik, akkor érzelmileg beindul a jelzőrendszer. Elindul a félelem érzése. A félelem kettős. Van jó hatása is. Ha félek attól, hogy a betegségem halált okozhat, el fogok menni orvoshoz. Ilyenkor a félelem az segít. Ha félek attól, hogy balesetet fogok okozni, akkor visszaveszem a sebességet. Sőt, még megpróbálom megtartani is a közlekedési szabályokat. Jelzés, ilyenkor a félelem jelzés, ami segít, hogy elkerüljük a nagyobb bajt. Mikor lesz negatív a félelem az életünkben? Akkor, amikor a félelmünket nem tudjuk kezelni, amikor a félelem betegessé válik. Jökösi Endre pasztorál pszichológustól van ez a kifejezés, hogy gonditis, amikor a gond, a sok gond, ami rám nehezedik, megbetegít. Ez a gonditis betegség. Ilyenkor a félelem bizalmatlanságba, gyanakvásba vagy szorongás formájába jelenik meg. A szorongás különbözik a félelemtől, a félelemnek mindig van tárgya. Félek az egértől, félek a sötéttől, félek a balesettől. A szorongásnak nincs tárgya. A szorongás olyan, mint a köd, úgy rátelepszik a tájra, és nem látszik semmi. Ugyanígy ránk telepszik a szorongás, és akkor már nem tudjuk, hogy mitől is félünk. Miért félünk? Mi a forrása a félelmünknek? A könyv alapján azt mondom, hogy a félelem egyidős az emberiséggel. Ezt olvassuk a Teremtés könyvében, a 3. fejezetben. A bűnbeesés után, Ádámról és Éváról van szó, meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől, de az Úristen így szólt hozzá: hol vagy? Ő így válaszolt: hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem. A folytatást majd olvassátok el. A félelem forrása a Teremtés könyve alapján az ajándék megkérdőjelezése, a biztonság érzés megszűnése. A gonosznak, a kísértőnek sikerült gyanúba fogni az Isten szeretetét. Tényleg szeret benneteket az Isten? Ha szeretne, akkor nem tiltotta volna meg, hogy arról a fáról egyetek. Ha szeretne, akkor minden a tiétek. Megkérdőjeleződött Isten irántunk való szeretete, ami a legnagyobb biztonság, és attól kezdve, amikor sikerül megkérdőjelezni a kísértőnek bennünk a szeretetet, ezzel az egyszerű kérdéssel, hogy tényleg szeret az Isten? Ha szeretne, akkor, és mindegyikünk tudja folytatni ezt a mondatot, megszűnik a biztonság érzet, és elrejtőzünk a szeretet elől, elrejtőzünk Isten elől, teremtettségünk, teremtő és a teremtmény közötti kapcsolat megsérült, Isten és ember, ember és ember közötti egység is megsérült, mert Ádám a kígyóra mutogat, hogy nem én vagyok az oka, hanem ő. Ádám az Évára mutogat, mert ő az, aki megkínált, és mind a ketten félnek és elrejtőznek. Megtörik az egység a bizalmatlanság miatt, és ez mind a mai napig így van. Amikor megkérdőjeleződik bennem a másik irántam való szeretete, abban a pillanatban bizonytalan lesz minden. Ezt a házaspárok azt gondolom, hogy sokszor átélik, vagy a szülő és gyerek kapcsolatban. Elidegenedünk önmagunktól, ez a szégyenérzet, függetlenedni akarunk a teremtőtől, elrejtőzünk a kert fái között. Nem hiszünk a szeretetben, félünk tőle. Mi a félelem tárgya az életünkben? Nagyon sokan félnek a múlttól, a múltjuktól, a fel nem dolgozott emlékektől. Mi lesz, ha kiderül? Mi lesz, ha megtudják? A múlttól félünk a meg nem bánt, vagy meg nem bocsátott bűneinktől. Ez is ránk nehezedik, és akadályoz bennünket a szeretetben való növekedésben. Félünk a jelen dolgaitól, a kihívásoktól, a fájdalomtól, mindannyian félünk a nevetségessé válástól. félünk az elveszettségtől, ha nem kellünk senkinek, nem fognak szeretni, és nem tudunk szeretni érzésétől. Félünk a jövőtől és a haláltól. Félünk a döntéstől és az elköteleződéstől. Félünk a jövőtől, pedig csak a mai nap terhét kellene felvennünk. Ezt is Jézus kéri, elég a mának a maga baja. Úgy vagyunk megalkotva, hogy szintén 40%-nyi terhet tudunk elhordozni. Ha erre a 40%-ra, ami a mai nap gondja, baja, terhe, rápakoljuk a múlt terhét, azt a 6%-ot, vagy a jövő, ami még nincs, annak a terhét, a múlt már nincs. Nem kell rápakolni. A jövő meg még nincs. Nem kell rátenni a mai napra. Ha ezt a kettőt még ráteszem a mai nap terheire, akkor nem csoda, hogy megbetegszem és megrogyok. Elég a mának a maga baja, mondja Jézus. Nagyon realista, és nagyon jól ismer bennünket. Persze mi ebben is okosabbak vagyunk, és azt mondjuk, hogy Uram, ezt jobban tudom. Ez nem azt jelenti, hogy nem emlékezhetünk, és nem tanulhatunk a múltunkból. És azt sem jelenti, hogy ne legyenek terveink a jövőre nézve. Nem ezzel van a baj, hanem a kicsiny hitűségünkkel és az ebből fakadó félelmeinkkel. A kicsiny hitűségünk, hogy Isten nem bocsátotta meg a bűneimet, vagyis majd jól meg fog büntetni a múlt bűneiért. A kicsiny hitűségünk, hogy a gondviselés nem fog működni, csak mese, és ezért félünk a jövőtől. Nagyon sokan félnek a magánytól, a kapcsolatoktól. Az önzés és a közöny korunkban sokkal pusztítóbb, rombolóbb, mint a pandémia. És a pandémia felszínre hozta, hogy mennyire önzőek és közönyesek vagyunk egymás iránt. Van, aki meg pont az ellenkezője. Mit kezdjünk a félelmünkkel és a félelem kapcsán felbukkanó fájdalmunkkal? Nagyon sokan tagadásba menekülnek. Tagadják, hogy félnek. Homokba dugják a fejüket, például nem mennek orvoshoz, nehogy kiderüljön, hogy milyen betegek, és inkább nem. Pedig már ott vannak a tünetek, a jelek. De nem. Tagadja, hogy ő neki baja lenne. És tagadja a félelmét is a haláltól. Amikor tagadjuk a félelmünket, akkor nagyon sokan agresszívakká válnak közülünk. Azt is nyugodtan mondhatom, minél agresszívabb, erőszakosabb valaki, annál nagyobb a benne való félelem. Ő ezzel kompenzálja, hogy ki ne derüljön. Vannak, akik hősködnek, és így próbálják leküzdeni a bennük lévő félelmet. Nagyon sokan menekülőre fogják a dolgot a félelem kapcsán. A legkézzelfoghatóbb menekülés az álmainkba, a fantáziálásunkban, vagy a virtuális valóságban, az internet világában. Semmi következmény nincs, mert semmit nem kell fölvállalnom. Vannak, akik menekülnek a zenébe, állandóan megy a zene, állandóan valaminek szólnia kell, mert félnek a csendtől. Olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik fütyörésznek a sötétbe, hogy úgy érezzék, nincsenek egyedül. A félelmeink elől sokszor menekülünk a múltba. Nem működik a kapcsolat, mondjuk egy házasságban, akkor visszamenekülünk az első szerelemhez. Vagy előre menekülünk, újabb és újabb vállalkozásokba kezdünk, csak ne kelljen szembesülni azzal, hogy mennyire félünk és mennyire gyengék vagyunk. Sokan azzal próbálják feloldani a félelmet, hogy telekürtölik vele a világot, a félelmükkel. És csak nő a fájdalom és a félelem. Minél többet beszélünk arról, hogy hány ember halt meg ma is, holnap után is, tegnap előtt is, annál nagyobb lesz a félelem. Semmi nem oldódik meg. Bénító. Szemléletváltásra van szükségünk ahhoz, hogy a gondviselésbe vetett bizalom elkezdjen élni, hatékonnyá válni a szívünkben. Mit jelent ebben az esetben másképpen látni, amikor minden megingathatatlannak tartott biztonságot kihúznak a lábunk alól? Azt jelenti, hogy forduljunk vissza, térjünk meg. A megtérés, a szemléletváltás, nézőpontváltás. Térjünk meg egy olyan gondolkodásmódra, amely nem az ember uralmára épít, hanem Isten uralmára. De ma különösen nehezünkre esik elképzelni ezt az uralmat, és hozzászoktatni magunkat, mert már teljesen elfelejtettük. Mondjuk, de nem ezt csináltuk. Ennek szinte már egyáltalán nincs is köze a mindennapi imáinkhoz, a vasárnapi templomba járásunkhoz. Meghallgatjuk türelemmel, ami a liturgiában történik, amit a pap mondani akar a prédikációban, de nem vált ki bennünk változást. Nem látjuk másképp a világot. Sem akkor, amikor imádkozunk, sem akkor, amikor misére megyünk, mert úgy gondoljuk, hogy ezeknek a dolgoknak nincs köze a hétköznapjainkhoz. A hitünket nem kapcsoljuk össze a hétköznapi dolgainkkal. Az első keresztények egyetlen mondat hitvallásával indultak el, de az nem úgy szólt, hogy az ember az Úr, hanem úgy szólt, hogy Jézus Krisztus az Úr. És teljesen bizonytalan volt az életük. Nem volt életbiztosításnak lenni keresztények számára. A római birodalomban az elnyomottaknak nem volt közbiztonságuk. Az elnyomók azt csináltak velük, amit akartak, és ezt nem jelentették be előre. Nem lehetett felkészülni rá. Az emberi szabadság jogok nem léteztek, és semmiféle garancia nem volt arra, hogy hosszú életű lesz az, aki Jézus Krisztust kezdi követni. Mi nagyon bízunk abban, hogy ha őt követjük, akkor egészségesek leszünk, lesz pénzünk, és az ambícióink is megvalósulnak Isten segerelmével. Ez az Isten jó Isten, csak ez egy bálvány, amit mi találtunk ki. Ez nem Jézus Krisztus. Ez a mi zsebistenkénk, aki azért van, hogy segítsen minket, a mi országunkat, a mi akaratunkat, stb. Mégis úgy tűnt, hogy ezek a keresztények tele voltak reménnyel, örömmel, és bátrak voltak a hitük megvallásában. Életükben Jézus Krisztus volt az Úr, az egyetlen Úr, nem egy Úr a sok között. És ez a szemléletváltás hiányzik a templomba járó keresztényektől. Járhatok úgy templomba, lehetek egész életemben úgy vallásos, hogy mindig én vagyok az Úr, és nem Jézus Krisztus. A családomban is, a munkahelyemen is, az egyházom is, bárhol. Végig én vagyok az Úr, Isten nevében és az ő segítségével, mert mindig kérem, hogy segítsen abban, ami az én akaratom, az én országom megvalósításában jövedelmező és javadalmazó. Szükségünk van szemléletváltásra. Addig semmit nem tudunk kezdeni Jézus Krisztusnak a gondviselésről mondott példabeszédével, amíg nem változik a szemléletünk. Mégis milyen biztonságot ígér a gondviselő? Ne nyugtalankodjatok tehát, és ne kérdezzétek, mit együnk, vagy mit ígyunk, hiszen tudja mennyei atyátok, hogy mindenre szükségetek van. Ti keressétek elsősorban Isten országát, annak igazságát, és ezeket is mind megkapjátok. Mit használ nekünk Isten országának keresése, amikor az Isten országa nem történelmi tényeken kerül meg? Nehezen tudjuk kapcsolatba hozni a hétköznapi valóságot Istennek ezzel a valóságával, az ő szeretet uralmával. Nehezen tudjuk összekapcsolni Isten országának a jelenlétét a cunamival, az orkánokkal, a földrengésekkel, az árvizekkel, a pandémiával, a klímaválsággal. És mégis biztonságot ad. Isten országának biztonsága az a hitnek a biztonsága. Nem annak a biztonsága, hogyha én hiszek Istenben, akkor nem betegszem meg, nem kap el a vírus, a házamat nem viszi el a víz, és nem hullik rám a vulkánnak a hamuja, az én kocsim nem karambolózik, és nem kerülök lélegeztetőgépre. Mivel én rendes templomba járó ember vagyok, ezért úgy gondolom, hogy elvárhatom, hogy mindezektől megmentsen engem, vagy a szeretteimet az Isten. Igen, elvárhatod. De nem erről szól az Isten országának biztonsága, mert az a hit biztonságát jelenti. Izaiástól idézem, ha nem hisztek, nem maradtok fenn. Amit hinni szóval fordítunk, az nem érzelmi tartást jelent. Nem érzelmi tartást fejez ki, hanem hűséget Istenhez. Hinni azt jelenti, hogy élő, személyes szeretett kapcsolatban vagyok, itt és most a pandémia kellős közepén Jézus Krisztussal, aki az Úr. És az életemet karanténban és anélkül sem akarom Jézus Krisztus nélkül egy pillanatig sem megélni, mert ő az Úr. Benne és vele akarom átélni a mai napot és a holnapot is. Mindannyian tudjuk, hogy a beágyazódás törvénye az az élet törvénye. Ha a megterménykenyített petesejt nem ágyazódik be az anyamében, akkor elpusztul. Ha az Isten gyermeki életünk, ami a keresztség pillanatában megtermékenyült, nem ágyazódik be az atyai szeretetbe, a mennyei atya szeretetébe, akkor vagy vegetál, vagy terméketlen marad, és elpusztul, nem hoz termést. Újra és újra vissza kell ágyazódnunk, vissza kell térnünk abba a biztonságba, ami a mennyei atya szeretete számunkra, a Szent Háromságos szeretet biztonságában. Ha nem hisztek, bizony nem maradtok fenn. Ezt mondhatom úgy is, ha nem maradtok benne Istenben, és az ő valóságában, akkor életetek valóságában sem maradtok benne. Más szavakkal, az ember Istennel való személyes kapcsolat olyan, mint ha bemegyek a áruházba, és ezt tetszik, ezt leveszem, ez nem tetszik, ezt nem veszem le. Létkérdés, nem naivitás ez, amiről beszélek? A mindent megcsinálhatóság, a mindent tudás, a mindent elérhetőség és megvalósíthatóság oldaláról nézve tényleg naivitás rábízni magunkat egy kapcsolatra, amikor minden arról szól, hogy védd meg magad, őrizd meg magad, és bontakoztass ki az életedet, saját magad. Az evangélium pedig azt kéri tőlünk, hogy add át magad, veszítsd el magad, bízd rá magad. Pont az ellenkező irányba visz bennünket. Meddig mehetek el ebben a bizalomban? Hol a határ? Nem vakmerő hit, hogy én rábízom magam Istenre, aztán minden kész? Nem sült galamb várás? Hogy meddig mehetek el az Istennel való ráhagyatkozásban, az a szívemben dől el. Ott van a határ. A kérdés az, hogy nem az, hogy hol a határ, meddig mehetek el. Számomra a kérdés az, hogy mennyire engedem meg Istennek, hogy betöltsön az ő szeretetével, az ő szeretettel teli jelenlétével. És ebben nincs határ. Én szeretném, ha határtalanul töltene be minden pillanatban az ő jelenlétével és a szeretetével. Ez kívülről nézve őrültség, belülről nézve viszont bizonyosság, egy nagyon mély bizonyosság. Nem őrültség, hanem az ő szeretetével való betöltöttségből fakadó bizonyosság, hogy akkor, amikor a mindenhatóságunk határához érkezünk, akkor mindent átadunk Istennek, és ő megmutatja a hatalmát és az erejét. Csodálatlan meg tudtuk élni bébi korunkban. Nem volt örültség rábízni magunkat a szüleinkre, és ne küldtük a ombudsmanhoz az anyatejet, hogy ez most iható vagy mi. Elhittük, hogy az táplál. Örültség, bizonyosság, amiben meg tudtatok maradni, és amiben bontakoztatok, ami kiteljesítette az életeteket. Ezt elfelejtettük, és ezt kell megélni, ezt a bizalmat, ezt a szenvedélyes szeretetet ilyen szemben. Nem lehetetlen, és nem a 20 éveseké, a 10 éveseké. Ez az ajándék. Ez utolsó pillanatig lehet szenvedélyesen szeretni a szeretetet. Nincsenek határok akkor, amikor az a szenvedélyes szerelem, ami Isten irántunk való szerelme, és a mi szeretetünk vagy szerelmünk találkozik. Akkor nem az a kérdés, hogy hol vannak ennek a határai, hanem az, hogy miért nem tölt be jobban. Miért nem engedem meg, hogy jobban betöltsön az ő szeretete és az ő szerelme. Isten országa egy személyben jelent meg közöttünk. Ezt a személy újra és újra egyesül velünk élet igéjében, a Szentírásban, és az élet kenyerében, az Eukarisztiában. Szenvedélyes szeretettel, feltétel nélkül teljesen odaadja magát. Mind a kettőben. Isten országa csak az Isten fiába vetett hittel érthető meg. Ajándékba kaptuk, a keresztségünkkor elindult az életünkben Isten országa, Isten szeretet uralma, mert akkor már felvételt nyertünk a Szent Háromság szeretet közösségébe. Beágyazódtunk, csak mindig kimászunk ebből a szeretet háromságból. Mi biztosan tudjuk, hogy ez nem olyan jó. Van egy jobb is, mint a tékozló fiú. Mindig velem vagy, mindenem a tiéd, tudok jobban, megyek a haverok után. És mindig eljutunk a moslékos vájúig, amikor kimászunk ebből a biztonságból. A keresztségünk óta osztályrészünk lett az örök élet. Már nem kell aggódnunk a holnap miatt, mert Isten átvette a rólunk való gondoskodást. Ezért indulhatunk félelem nélkül a jövőbe, mert ő vár ránk, és nem kell utána futnunk, mert itt van. Köszönöm a türelmet!
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Hírpercek.